Két hetente jelentkezik a 2020 film Odüsszei a Géci Dáviddal és Pörtl Oxi Zoltánnal. Véget nem érő gondolatfolyamot kaptok aktuális filmekről és régi kultmozikról. Ha hazajöttél a filmszínházból, vagy el sem mentél, csak otthon ülsz és filmet vagy sorozatot nézel, az asszony már elaludt, vagy a pasid érdektelen, hogy kibeszéljétek magatokból a felgyűlt gondolatokat. Itt a lehetőség, hogy meghallgassd ezt a két fickót. Lehet, hogy tévednek, de egy biztos, van véleményük, és nem félnek hangoztatni. Kezdődjön tehát a 2020 film Odüsszeia az újságíró Oxival és a filmrendező Dáviddal.
Üdvözlünk mindenkit a 2020 filmodüsszel fedélzetén. A mikrofonoknál Géci Dávid filmrendező és Pörtl Oxi Zoltán újságíró. Kezdjük rögtön a legkellemesebb részével a dolgoknak, a szolgálati közleménnyel. Ezen a néven 2020 filmodüsszel megtaláltok minket a YouTube-on, a Spotify-on, az Apple Podcast-en, valamint természetesen a közösségi oldalakon, Facebookon, Instagramon. Anyavállalatunk a Könyvkultúra magazin, címe könyvkultúra.kelló.hu, ott is ott vagyunk, illetve ennek a honlapnak van egy úgynevezett ilyen podcastes szekciója, ott azt kell beírni, akarom mondani konkrétan a Google-ba, hogy Bibliopod, és akkor már jönnek is ezek a bizonyos 2020 filmodüsszel podcastek. E-mail címünk is van, aki hosszabban szeretne velünk társalogni levélben, 2020 filmodüsszea kukac@gmail.com természetesen ékezetek nélkül. És arra jöttem rá, hogy mivel megint csak egy zseniális rendező munkájáról van szó, aki viszont sajnálatos módon elhunyt, hogy Dávidot megkérem, hogy picit mutassa be Irzsi Mencelt olyan szempontból, hogy hát mit is jelent. Ugye érdekes, hogy Milos Forman mellett ő volt a másik ilyen hatalmas nagyság innen Közép-Kelet-Európából.
Hát igen, illetve azt gondolom, hogy hát a Vera Hityilova nevét sem szabad így szó nélkül hagyni, de a cseh új hullám két hatalmas alakja, az valójában Menzel meg Forman. Ugye Formannál ott van a Tűz van babám, vagy ott van a Szöszi szerelme, hát ugye Menzelnél meg megkerülhetetlen a Szigorúan ellenőrzött vonatok, vagy a Sörgyári kapricsó, illetve több más filmje is mondhatni, hogy felmutatja azok az jegyeket, amik a groteszket és ezt a korszakot sűrítik. Hogy mi a cseh új hullám, ez a filmes cseh új hullám, az érdekelne, Oxi, hogy te hogy látod, vagy te hogy fogalmaznád meg, hogy milyenek a cseh új hullámos filmek?
Hát egyszer volt szerencsém Szabó Istvánnal egy nagyon rövid interjút készíteni, és akkor úgy köszöntöttem őt, hogy mint a magyar új hullám egyik képviselőjét, és akkor, ahogy mondod is, tényleg hát a 60-as években, amiről itt most sok generációig mehetnénk vissza, hogy azok visszaemlékeznek-e, hogy valójában hogyan érzékeltük ezt, vagy érzékelték azok, akik mondjuk a szüleink voltak, akik a 60-as években voltak 20 évesek, már ha itt mindenkinek ennyi idősek a szüleim, vagy voltak. Nos, a Menzelféle új hullámról nem tudok olyan sokat, a Szabó István féle új hullám, illetve az a generáció, ők szerintem nagyjából egyidősek lehettek, vagy közel egyidősek, és ezek egy időben is történtek, mindenképpen utalnak, ugye Párizsra vetették tekintetüket, egy teljesen forma bontó, hát ugye ahogy hallottuk, hogy a franciáknál ez a papamozia utáni, ez a művészies vagy művészieskedő formabontó, avantgárd, a filmet más módon megközelítő, használó dolgok. A Menzel nem ezt csinálta, szerintem. A Menzel klasszikus történetmesélő. Hát most már jó lenne valami okosokat mondani. Nekem az jutott eszembe, hogy a Menzel nagyon jó barátja a magyaroknak, magyar filmekben is többször is szerepelt, illetve ez az Én kis falum, átirata, ahogy aztán a szlovák kollégák is használták, utána átkerült most már Magyarországra, ugyanis tudták, hogy mennyire népszerű nem csak a Mencelféle Bán János szereplés, tehát a Mencelféle verzióban játszó Bán János miatt, és akkor itt ugye a mi kis falunk. Mencel hatással volt biztos, hogy ő Bohumil Hrabal, akinek nagyon sok művét feldolgozta, hatása volt a magyarokra, a magyar európai, közép-kelet-európai látásmódra, és a Mencel is nagyon felszabadító, én azt gondolom, hogy hasonlóan más magyar rendezőkhöz, most akár egy Gotár Pétert mondok, vagy egy Jancsó Miklost, olyan témákat, és pont örülök, hogy a szigorúan ellenőrzött vonatokat választottuk, tisztelegve a főnök előtt, aki eltávozott, olyan témákhoz nyúl, amit ilyen, vagy ilyen álságos módon közelítenek meg sokszor a korabeli rendezők, vagy pedig egyáltalán nem. És ez pedig természetesen a szerelem, a szexualitás, az erotika.
Na most ugye kicsit akkor még az új hullámhoz visszatérve, ugye ez egy teljesen, vagy merőben új álláspont volt. Tehát, hogy például ugye a kommunizmusról még nehezebb volt abban az időszakban beszélni, de a második világháborúról is azért groteszk módon beszélni bátorság volt. Egyrészt írói bátorság, ugye Hrabal esetében, másrészt pedig egy filmrendezői bátorság Ézsi Mencel esetében, aki hát azt mondta, hogy egy ilyen második világháborús történetet fog feldolgozni egy állomáson, ahol igazából itt ugye az van, hogy volt ez a Senki nem tud semmit, ugye ez egy háborús komédia, és a német megszállás idején játszódik egy vasútállomáson, ahogy mondtam. Ez már egy olyan forró szituáció, ahol gyakorlatilag humorkodni elég nehéz. Tehát, hogy talán a 90-es évekig kellett arra várni, hogy Benigni merjen a holokauszttal viccelni, de a 60-as évek végéig kellett ahhoz várni, hogy a második világháborúval lehessen viccelni, és hát erre rátett egy lapáttal Forman, aki meg a kommunizmusból is viccet csinált. Lásd ugye a Tűz van babám szépségversenye, ami egyben maga a szépségverseny ugye úgy viselkedik, mint az akkori csehszlovák állam. Tehát ugyanazok a demagóg módszerek, ugyanazok a pártpolitikusok ülnek ott az asztalnál, zsűrizik a nőket, igazából mindenféle szaktudás nélkül magyaráz mindenki élét. Korrupt az egész, és hát tökéletesen mutatja be az a film is a háború utáni lézengést, azt, hogy gyakorlatilag a nők vadásznak a férfiakra, mert a férfiak mind meghaltak. Itt Mencel alapművében, ugye amiben Oscar-díjat is nyert, 66-os a film, és azt hiszem, hogy 68-ban nyerte meg az Oscar-díjat, akkoriban eltelt egy-két év, amíg oda jutott a film, vagy egyáltalán kijuthatott a tengeren túlra, és ez a tragikomikus életszemlélet volt az szerintem, ami az akadémia figyelmét is megragadhatta, hogy egy ilyen groteszk, teljesen más szűrőn keresztül mutatta ezt a közép-európai régiót, és azon belül is egy olyan korszakot, amiről eddig nem mertek beszélni. Hogy egy kicsit bele ugorjak jobban, nem is Mencelbe, nem, még a film előtt egy kicsit Mencel. Te mondtad Szabó Istvánt, egyszer nekem is volt lehetőségem vele beszélgetni az Ajtó című film kapcsán, de még jóval ezelőtt, egy 20 éve, azt hiszem, hogy az Orcikertben voltam a Páfi Gyuri és Hajdú Szabi vezetésével, készült egy beszélgetés Irzsi Mencellel, és nekem az volt az első élő élményem Mencellel, hát a család, ez nyilván megkaptam a családi fröccsöt még az édesapámtól, hogy Mencelt tudni kell, Mencelt nézni kell, Hrabalt olvasni kell, tehát, hogy nálunk ez ilyen alap volt kamaszkoromban, hogy tudtam, hogy ki az a Irzsi Mencel, és akkor először láttam, vagy tinédzser korom végén, egy fura, hogy egy ilyen fehér joggingos, melegítős, egyébként fiatalos öreg jött be, egy fláza cicával az oldalán, és azt hiszem még ilyen fej, ilyen csuklószorító, meg fej hogy hívják, ilyen izzadó kötés, vagy mi a fene. Tehát magyarul ők futottak, joggingoltak, és egy ilyen reformer cicája volt, nem tudom, hogy vele volt-e haláláig, egy ilyen jó csaj, és hát így azt mondtam, hogy na, ilyennek kell lenni egy filmrendező. X évesen befut egy ilyen filmklubba, megmutatja magát, néztem, hogy pont ilyen menő új Nike cipője volt, majd aztán elment. De is nagyon okosokat mondott. Az egyik mondása az mai napig visszhangzik a fejemben, amikor azt mondta, hogy önkifejezés. Ha te önkifejezés miatt csinálsz filmet, akkor menj el WC-re, ott önkifejezhetsz. Illetve a másik nagy domája, ami megmaradt bennem, hogy ő szerinte úgy kell filmet csinálni, hogy egy 7 éves is élvezze, és egy 70 éves is értse, hogy miről van szó. És ez szerintem nagyon fontos, hogy hogy a filmjei minden korosztályhoz szólnak, és hiába játszódnak egy-egy adott korszakban, a humora, a világlátása nem öregszik meg. Egy hihetetlen nagy művészről van szó.
Én a most tárgyalt, most ajánlott, vagy most kritizált filmje kapcsán, ugye, ami a szigorúan ellenőrzött vonatok, ez volt az első pont, amit mondasz, ami eszembe jutott, hogy ez egy kortalan film. Ezt nyugodtan, ha most újként, tehát eddig mondjuk eltették volna a dobozba, és most elővennék, hogy akkor ez egy zsírúj film, hát ha nem is Tarantino, de akkor valakitől, aki most egy friss arc, akkor azt mondanák, hogy micsoda újszerű megközelítés, milyen bátor, hát ugye most is állandóan feldolgozzák a második világháborút, de maga ez a megközelítés, hogy egy fiatalember szemével bemutatni azt, hogy ráébred a tehetetlenségére, a többféle szempontból értelmezett tehetetlenségére, és ennek az elviselhetetlenségére, hogy nem tudja értelmezni a világot, de körülötte egy csomó mindenki már be van ebbe tagozódva, hogy hát igenis, az állomásnak működni kell, az állomáson dolgozó távirgász csajokat hajtani kell, hát ha összejön valami, akkor ott a legkülönbözőbb figurák tűnnek fel, ugye egy bácsi, aki tesz-vesz a gondok, mindenki tudja a feladatát, ez a srác úgy keresi magát. Pont ilyenek a mai fiatalok. És pont ilyen filmek is készülnek egyébként, tehát ez teljesen kortalan, nagyon jó filmje a Menzelnek, úgy, mintha ma készülne, akkor is azt mondanám, hogy hát ez bravúros, zseniális darab.
Ugye van egy érdekessége még a szinkronnak, hogy próbáltak ilyen beszélő neveket adni a színészeknek. Tehát ugye a főhős az Milos, és a filmben Grimasznak fordítják, ugye ő a forgalmista gyakornök. Na most Grimaszt egyáltalán nem mondtak a cseh verzióba, ez egy magyar találmány. Ugyanígy, ami szintén viccesre sikerült, hogy a forgalmistát pedig Tapicskának hívják. Hát ez is egy beszélő név, ez a Tapicska nyilvánvalóan értelmet nyer, amikor a fenekekre, vagy hát a fenékre csattan az pecsét, meg egy kis fogócska, meg bujócska, meg nem tudom, tapicska kerül elő. Tehát igen, mint ahogy az amerikai tini filmekben az idősebb tanítja a fiatal csajozni, itt ugye a tapicska tanítja a Grimaszt csajozni, hogyha most így a szinkronból indulunk ki. Egyébként Fodor Tamás és Agárdi Gábor volt ez a két hang. És hát és természetesen a szereplők pedig, ha jól mondom, akkor Václav Nekár és József Somr. A másik pedig, hogy ez a kalauzlány, azt mondom, hogy más a kisasszony, az Jitki Bendová, ilyen nagyon, nagyon csinos lány, és nagyon jól hozza ezt a cseh hangulatot. Ez a kis rövid haj, barna szem, kicsit a izé jutott eszembe gyerekkoromból a Moncsicsi figura. De hogy tovább menjek, azt gondolom, hogy végig olyan, tényleg, hogy te mondod, hogy nem öregedett meg a film, hogy annyira vagányul indul a régi képekkel, mesél a gyakorlatilag az őseiről, hogy kinek milyen szerencsétlen halála volt, vagy élete, teljesen kendőzetlenül, teljesen pátosz nélkül. Egyből eszembe jutott Jean-Pierre Jeunet Amélie csodálatos élete című filmje, ahol ugyanígy beszél a szüleiről, vagy a korábbi generációjáról a narrátor, csak ugye itt is egy ilyen mindentudó hang beszél, egy ilyen írói hang. Most hirtelen, hogy tovább menjünk, én azt gondolom, hogy menjünk bele egy kicsit ebbe a kis regényből lett filmbe, és az a kérdésem hozzád, Oxi, hogy szerinted a fasizmus mennyire jelenik meg ebbe a filmbe, vagy hogy jelenik meg?
Én nem helyezném a film középponti elemének a fasizmus ábrázolásán, így mikor újra most megnéztem, hiszen ezt a filmet emlékszem, klub mozi vetítéseken néztük, szerintem én még nagy moziba is láttam, aztán természetesen televízióban, mindig nagyon minden verzióban élvezetes volt, és azt vettem észre, hogy így utólag is visszatekintve most az új megnézésnél, hogy általában az elnyomó rendszerek, a demagóg elméletekre, elvekre, a demagóg propagandára építő rendszerek kritikájaként jelenik meg ma már. Akkor, amikor a Menzel elkészítette, természetesen ő nem vihette ki olyan szélsőségre, mint a Tűz van babámnál, hogy hát tegyük fel, ezt átültette volna mondjuk a kommunizmus kritikájának, a kommunista diktatúra kritikájának. Hát úgy éppen időben, 20-valahány évvel, 21 néhány évvel a háború befejezése után ez még valahol ért ez a dolog, hogy beszéljünk arról, hogy milyen csúnya dolog volt a fasizmus. Hát hiszen az is volt. Tehát én azt gondolom, hogy joggal készítette el, ugyanakkor ez is univerzális ítéleté magasodik a Menzel művében, hogy ez minden elnyomó rendszerben, ahogy ott mindig megjelenik az a szemüveges okostojás, aki kioktatja az állomás tagjait, ugye összehívja őket, hogy tessék rendesen viselkedni, jó, hát hadaink itt-ott kikaptak az ellenségtől, de most új összevonások lesznek, újabb hadicselek, és az természetesen a végén győzni fogunk. És hát a szokásos karlendítések és egyebek. Most a drámai részt a végére még hagyjuk, amikor ugye bekövetkezik egy tragédia a legvégén, de az elején szerintem nem, meg a közepén se tűnik ki, hogy ez most konkrétan a fasizmus kritikája lenne. Általában a diktatúra és a teljesen elvakult, fanatikus és a ilyen behűített embereknek a rendszerét mutatja ez a film nekem, ez a vetülete.
Igen, de ugyanakkor nagyon finoman líróian elvázolja azt, hogy mondjuk a fasizmus idején mi történik egy kis emberrel, mi történik egy alapvetőleg mondjuk azt, hogy egy ilyen balek, kicsit szerencsétlen srácról van szó, akinek a családi háttere a nagy izgalmas felmenőkről szól, és ő maga gyakorlatilag ott találja magát a fürdőszobába, felvágott csuklóval már a film felénél. Tehát én azt gondolom, hogy akármennyire szórakoztató az élet, tehát a fasizmus közepén is lehet egy izolált életet élni, egy kietlen állomáson, tyúkokat tartani, meg kalauzlányokat inzultálni, és látszólag megy minden a normális kerékvágásba, megtanulják a szemafort használni, de mégis valahol ott van a rémület, ott van egy karnyújtásnyira a halál, és ezt fogta meg talán Menzel a legjobban, hogy egyszerre tud a film dráma és vígjáték lenni, és egy pillanat alatt tud a kettő közt váltani.
Én nem éreztem ezt egyébként, tehát pont ez volt benne a végig üdítő, és ezért egy nagy guillotin lecsapás, fejlecsapás, amikor ettől csak bekövetkezik az a bizonyos drámai vég, az a fordulat, az a rossz, nagyon rossz fordulat, hát hiszen végig drukkolunk valószínűleg Milosnak, hogy sikerüljön neki minden. Én nem emlékszem arra, hogy tehát mikor megjelenik az a náci vezető, aki ott ugye mindenkit pattogtat, hogy gyerünk, akkor mutatom, hogy kell, meg mindenki tartsa be a szabályokat. Igazándiból egy ilyen pojác a figura, és ő is egy nevetséges valakivé válik, nem félelmetessé. Látunk német katonákat, egy adott jelenetben, hogy át itt szaplatnak az állomás területén, de aztán ők is megállnak, és itt megint csak bejön az erotika, hiszen észreveszik, hogy a, hát nem is tudom, hogy igaz ez a legenda, voltak ilyen kupleráj vonatok, és akkor ott megállt egy olyan szerelvény, amire ugyanaz van fölrakva, hogy hát ez egy vörös keresztes, vagyis hát egy kórház vonat, de a nővérek nagy örömmel fogadják a front tokon áthaladó, vagy a frontról éppen hazafelé, vagy egy újabb harctérre igyekvő katonákat, és ott nagy örömködés indul el. Hát egy laza gangbang ilyen gruppen, és az a szegény Milos meg be is néz, hogy most akkor mi van? Ugye, ja, és akkor arra még térjünk rá, bocsánat, hogy a Milos az a abszolút erkölcsiséget jelent. Ő az a tiszta, a vegytiszta, klasszikus, az igazságot, a szépséget, a szerelmet, de akár még a tiszta rendet, ahogy ott egy állomásnak működni kell, kereső figura. És ugye majdnem mindegyikben, hát ugye kicsit csalódnia kell, de az ő szeme által látunk mindent, és ezzel minden lelepleződik, hogy valójában nem lehet ilyen naívan gondolkodni a világról.
Hát nagyjából értem csak, amit mondasz, mert azért ott ez egy rohadt nagy felkiáltó jel a film közepén, amikor befekszik a kádba, és hát ha valaki látta ezt a jelenetet, szerintem egy életre megjegyzi, hogy a kis Hokerlinek a résébe berakja a pengét, és ráüt egyet. Tehát, hogy gyakorlatilag így, ilyen erőszakkal felvágni egy eret, de sokféle érfelvágást láttam, nem tartozik amúgy a kedvenc jeleneteink közé. Valamiért én bármit el tudok viselni, hogy szakadjanak a végtagok, a Terry Gilliamnél darabolhatják egymást a lovagok, vagy a Tarantinónál hullhat a vér, vagy a Takeshi Kitanónál, de az, hogy valaki fölpattintsa így az erét, az hú, hát én kiakadtam. Tehát, hogyha
ennek van egy oka.
Habkönnyű vígjátéknak látod, nálam ott bukik a habkönnyű vígjáték.
Igen, itt van egy oka ennek. Én most én is figyelj, emlékeztem erre a jelenetre, és az egyik kezén úgy vágja el, tehát mondjuk azt mondom, a bal kezén, ott ugye a jobb kézzel metzi el az ereket, keresztbe. Ilyenkor az a kéz már ugye nem használható. Viszont a másik kezén is el akarta vágni az ereket, ezért használta azt, hogy letette egy ilyen statikus helyre a pengét, és így belevágott tulajdonképpen, így belelendített a jobb kezével, mert a bal kezét, ami már akkor vérzett, nem tudta használni.
Borzalom, és utána azért ezt így megfejelve azért kiemelném azt a jelenetet, amikor találat éri ugye a házat, és egy ilyen szürreális, nem is tudom, apokaliptikus helyé lesz az otthon. Tehát, hogy azért az is egy olyan kép, hogy bontja ezt a vígjátéki kapkönnyed milliót, ami egyébként nagyon könnyű tud lenni, és az jutott eszembe, kicsit, mint mondjuk a Robin Williams életénél, vagy sok komikus életénél, hogy a leggyámoltalanabb, a legviccesebb fickók tudnak a legdepresszívebbek lenni. Tehát, hogy elsőre én ezt a Milót, ezt én nem féltettem volna, mert azt gondoltam, hogy egy kis ügyetlen gyerek, aki majd valahogy magára talál, és ennek ellenére már a film felénél eldobná a saját.
Hát bele kell, hogy menjünk a dolgok lényegébe. Én ezt úgy szoktam mondani, hogy az orvosi részébe. Milos azért depressziós, azért dönt a halál mellett, mert korai magömlése van. Ezt kijelenti neki egy orvos, megállapítják neki, ráadásul az orvost maga a rendező játssza, hát ez beszarás, mekkora húzás, és egy ilyen flegma tudálékos stílusba ott nyomatja, az amúgy teljesen már kétségbe esett Milosnak, aki ugye azzal fárad el hozzá, hogy hát ő nagyon próbálkozik a nőknél, és most már ugye hall ilyen tanításokat is ugye a tapicskától, hogy kell, de mire oda jut a lényekhez, hát addigra már baj lesz. És ugye ez egy klasszikus férfi probléma, és ott egyszerűen ezt nem tudja feldolgozni, és innen indul ez az öngyilkossági dolog, ugye eltúlozza. Ja, hát hogyha ilyen gond van, ez annyira szégyen, hogy az én fütykösömmel ilyen gond van, mondja ő magába talán, akkor inkább meghalok.
Mókás a szituáció. másrésztről meg azt gondolom, hogy egyfajta műfaji újítás. Most úgy értem, hogy a filmekben vannak olyan sarokpontok, mint például Hitchcocknál, ugye a Pszichónál, ami egy ennél korábbi film, 1960-as, ugye, ő eljátszotta azt, hogy van egy főszereplőnk, aki gyakorlatilag a film első harmadában meghal. Vagy felében? Na mindegy, most nem tudom, hogy hanyadik percben, de minden esetre a főhős nyírja ki. Na most itt van egy főhősöm, aki alapvetően egy vígjátéki alkat, egy vígjátéki figura, színházban a nőknél ugye azt mondják, hogy komika, és hirtelen drámai lesz a szituáció. Tehát egy vicces jelenet után bejön egy pszichotriller. Tehát, hogy ez az őrület, amit zseniálisan tud csinálni Menzel. A korban, hogyha maradunk ennél a közép-európai régiónál, Polanski is ebben nagyon jó, tehát például a Kés a vízben című filmjénél, ahol egyik pillanatban még mosolyogsz, a következő pillanatban már egy thrillerben vagy benne. Formannál is egyébként ezt tartom a legzseniálisabbnak, hogy nézed a szálakakuk fészkérét. Én mindig megfigyelem magam, hogy közel 2 órás filmet nézek, amikor a szálakakukot nézem, és az első 3/4-ében én állandóan nevetek. Tehát még a drámai részeken is egy pillanatra elgondolkozom, pillanatra érzelgőssé válok, de nevetek. És a film végén olyan szinten vagyok oda taszítva a székbe, vagy a fotelbe, vagy a kanapéra, hogy nem tudok utána felkelni. Tehát írdatlan drámai. A Menzel nem ennyire drámai, hanem nekem hirtelen sokkoló, hanem hirtelen tud váltani. De mondod, hogy te ezt nem így éled meg.
Hát a McMurphy és a Grimace-nak a sorsa egyébként tök jó, hogy mondod, mert ez tök ugyanaz. Mind a kettőnek csak végzete lehet, de ezt például én is így vagyok vele, a szigorúan ellenőrzött vonatokban kevésbé érzem ezt a végzetességet, mint a szálakakuk. Én azt emlékszem, hogy ugye tínédzser koromban olvastam, akkor volt kötelező, hála Istennek, már mint a baráti körben, meg a film is, aztán később le... Igen?
Ken Kesey, ugye?
Ken Kesey, így van, és aztán képzeld el, hogy itt Dorogon Esztergom mellett hozták el olyan színészek, hogy a McMurphy-t az Eperes játszotta, az Indiánt a Bújtor, és a Recset nővért nem tudom ki alakította, lehet, hogy a Moore Marian, aki ugye azt hiszem a szinkron hangja, de volt több híres ilyen színész benne, de zseniális volt. Na mindegy. Tehát a két figura, a Grimace és a McMurphy teljesen összerakható. Most ugye ezt nagyot élveztem erre, hogy mondtad, hogy száll a kakuk fészkére és a szigorúan ellenőrzött vonatok. Olyan párhuzamot is lehet vonni, ugye Menzelnek a merészsége hasonló a nyugati emberéhez, ő nem prűd, ő nem szégyenlős, nem is jó szó igazán, de a prűd, egész egyszer nem szégyenlős, és beállítja a szexualitást, az erotikát, a férfi-nő kapcsolatokat minden mozgató rugónak. Minden fontos jelenetben tulajdonképpen erről van szó, az egészet ez viszi előre, a Milos Grimace-nak ez a balladája, ettől, ez egy erotikus ballada tulajdonképpen, szerintem. A tapicska az meg egy ilyen harlekin, egy joker vazeg. Hát az tényleg letapizza az összes csajt, keresi a különböző szituációkat, hogy nyúkálhasson, fogdoshasson, aztán természetesen csókokat csen, és végül hát valószínűleg megkurjantja, aki éppen áldozatul esik ott az állomáson, éjszaka az ügyeletbe. De ugyanilyen az állomásfőnök, aki ugye már egy jó 50-es, de inkább lehet, hogy 60-as elhízott figura, aki csak tudva lévő, látható, hogy vágyakozik azokra a fiatal pipikre, akiket a tapicska fölszed, és egy éjszakás kalandokba visz, huncutkodik velük, mert ezek kedves kis huncutkodások valahol. És aztán, de ilyenek is vannak, hogy az állomásfőnök felesége éppen töm egy libát. Előtted van ez a mozdulat?
Igen. Csúnya.
Az a liba tömés, ahogy berakja a cuccot, a liba letuszkolja a torkán, és hogy lejusson a bendőbe, egy ilyen elég jellegzetes, hát ugye fallikus szimbólumá válik a Vibának az így megnyújtott hosszú nyaka, ahogy így a nő leföl mozgatja ezt az egészet, hogy lejusson a cucca bendőbe. És ezt a Grimasz így nézi meretten, és itt szinte látni, hogy átsuhan az agyán, hogy Atya úristen, tulajdonképpen minden erről szól. Lehet, hogy én itten segmesztelenül állok mindenki előtt, és tudják, hogy én mit gondolok, mitől szenvedek, mit szégyellek. Ez a fickó mindig szégyel valamit, ez a kis figu, ez a fiatal gyakornok.
Igen, egy szégyellős fiú, ilyen elálló fülekkel, egyébként zseniális a casting szerintem. Tehát, hogy tökéletes a nő, tehát, hogy olyan szép az állomás, hogy hívják, nem állomásvezetőnő, kalauznő, hogy még te is zavarodnél, és hát aztán Miló tekintetében meg ezerszeres az a zavar.
Igen, ugye nekem két kedvenc jelenetem van, vagy három, mert ugye ez a bélyegzés, a fenékre bélyegzés, az szintén egy Oscar-díjas, külön csak az egy Oscar-díjat érdemel, hogy mennyire kifinomultan, mennyire huncut módon ilyen megfűszerezett erotikát kínál a rendező, és a kedvenc jelentem, amikor ugye a Mása egy csókot kínál Milosnak, Mása fönnáll a vonaton, a vonat épp indulni készül, és ugye a tapicska látja, hogy na, most a Milos az éppen majd fog kapni egy csókot, na de neki hatalma van arra, hiszen az ő jelét várja a mozdonyvezető, a masinista, ő belefúj abba a bizonyos síbba, de már csücsörít a két fiatal, de sajnos a vonat, a mozdony elindul, ahogy Demjén Ferenc is ígéri, a vonat nem vár, és ez a becsukott szemű, naív kis Milos ott áll a peronon, ez a vonat meg a Másával együtt húz el a francba. És az már ugye nevet is a Más, hogy ó, te bolond, hát nyisd ki a szemed, legalább nézd meg, hogy hova csücsörítesz.
Egyébként nem tudom, tehát, hogy nem is csak erre reagálva, hanem ugye a filmnek a velejét nézve, ugye azt írják róla, hogy az egyszerű ember összeférhetetlenségét ábrázolja a film a bürokráciával és a diktatúrával szemben.
Hát erről beszéltem, hogy általánosít, vagyis na, tehát általános érvényűen beszél Menzel a diktatúrákról. Én azt vártam volna egyébként, ha még tegyük fel, tök szűzen nézem meg a filmet, és nem olvastam volna előtte Hrabáltól erről semmit, vagy tőle bocsánat, akkor azt vártam volna, egy picit mondjuk Robert Mernél vannak hasonló felépítések, hogy igenis ott az épületen belül is megnyilvánul a diktatúra, és ott mindenki elhatalmasodik, mondjuk az állomásfőnök, és ott egy ilyen lelki és egyéb terrorokban, ilyen pszichocuccokban élnek, ilyen nyomás alatt a dolgozók. Egyáltalán nincs így, ez a boldogság szigete, tulajdonképpen mindenki megkapja, amit akar, mindenki azt csinál, amit szeretne, amellett, hogy dolgozni kell. Ja, bocsánat, és ott az elején van egy narráció, a Milos Grimasz elmondja, hogy ő miért lett vasutas, miért lépett erre a pályára, és az jön ki belőle, ami mégiscsak a szocializmusban készült ez a film, hogy dolgozni rossz, és a felmenői azért dolgoztak ilyen helyeken, ahol korán el lehetett menni nyugdíjba, mondjuk már 40-es éveik valahanyadik részébe, hogy utána oda menjenek olyan emberekhez, ez az egyik, azt hiszem a nagyapja csinálta, ahogy meséli, ahol keményen dolgoztak még az 50-es, 60-as éveikben is, és ott ugye ez rikálta őket, és így beszólogatott neki, és jó, meg is verték, végül így halt meg a nagypapa, hogy agyon verték, mert cikizte a munkásokat, akik tudták, hogy ő már talán 10 éve nyugdíjban van, pedig még fiatal ember, vagy már fiatal, vagy igen, még fiatal ember. Ez is egy érdekes, hogy ez, tehát egy ilyen félerkölcstelen állapot.
Igen, de és akkor ezt megfejelte az apja generációja, aki meg már még hamarabb ment el nyugdíjba, és fetrengett a tévé előtt.
Ez az egész arról szól.
A tévé előtt, hanem nem is tudom, mit csinált. Nem a tévé előtt, hülye vagyok, hát nem volt tévé, hanem csak úgy fetrengett a fotelban, talán, ha jól emlékszem.
Igen. De nézd meg, hogy mennyire szexmániás volt a Mence, vagy erotomániás, hogy amikor kijut az állomásról a Milos, és elviszi a Mása őt egy fotózásra, ahol ebben a régi bebújós fényképezőgéppel készítik még a képeket, és ott ugye a fényképész az összes csajt lefogdossa, de valami egészen pimasz és durva jelmel, kissé erősen tahó módon, tehát ilyen ripacskodik, hogy ilyen fölösleges mozdulatokat tesz, meg ide mutogat, meg a díszlet, és közben minden mozdulat, minden fölösleges kis mondat egy ilyen aljadék tapizásba, tehát ez lesz az oka az egésznek. És ezt is hagyja mentsen, hogy ezek a nem túl kellemes jelenetek ott legyenek.
Én azon gondolkozom, Oxi, hogy a Netflix mikor fogja kiírni, hogy a szigorúan ellenőrzött vonatokat leveszik a MeToo miatt, ugyanis ezeken a jeleneteken nem illik nevetni.
Hát nem tudom. Na, tehát előbb nagyon fontos dolgot mondtál, hogy milyen érdekes, hogy sokáig az ember nevet egy adott filmen, elmegy egy pontig, és egyszer csak az alkotó megtréfálja, és berántja valami nagyon súlyos tragédiába. És itt is ez történik. A film utolsó 20 percében Milos bevállal egy szabotázs cselekményt, tulajdonképpen egy ilyen terrorista cselekményt, egy antifasiszta hősként elkezd részt venni egy akcióba. Nem tudom, te ezt hogy értékeled, hogy hogy lehet az, hogy egy ilyen tutyimutyi a saját fütyköse miatt öngyilkosságot elkövet ember, aki teljesen bizonytalan mindenbe, aztán egyszer csak úgy dönt, hogy jó, akkor ő robbant. Náci vonatokat robbant.
Egyrészt nincs mit vesztenie, egyrészt, másrészt pedig végre van értelme a kis életének, úgy érzi, és hát nagyon sokszor a hősök fiatalok. Elég, ha csak a 56-os pesti srácokra gondolsz, tehát, hogy nincs bennük az a félelem, hogy haza kell mennem a gyerekemhez, a feleségemhez, a kutyámhoz, be kell fizetnem a számlát, hanem az van benned, hogy egyszer élek, és miért ne? Tehát én azt gondolom, hogy a fiatalok csinálnak egyébként mindig forradalmat, és a fiatalok azok, akik beleállnak ezekbe az éles szituációkba, és Miló itt egy olyan ember, aki gyakorlatilag belesodródott egy ilyen helyzetbe. Abszolút nem hős típus, és nem is sokáig hősködik, hogyha ennyi spoilert lehet mondani. Tehát az a típus, aki tényleg azonnal legébb puskáznak egy ilyen szituációba, de megtett egy olyan dolgot, amit lehet, hogy más nem mert volna. Tehát sokszor ilyenek a hősök, egy kis csinovnyikok, vagy kis kraszkolnyikovok, és mégis ők a hősök.
Milos Grimasznak a puskapora annyi lehetett, most kicsit kiegészítem magam, mert ezt elfelejtettem, hogy ő neki a tapicska leszervez egy nagyon klasszikus szexet, egy beavatós, szűztelenítő szexet. Ugye oda hív egy profit, egy profinőt. Nem prostituált, hanem valaki, akivel jobban van a tapicska, és akivel ilyen alkalmi szexeket szoktak bonyolítani, amikor a tapicska éppen nem tud senkit behálózni. Hát ugye az egész állomás teli van távközlési, korabeli, korszerű távközlési eszközökkel, és oda szervez egy nőt, és megtörténik, aminek meg kell történni. És ettől a Milos Grimasz ugyanolyan tökös, kiállású, jóvágású, kemény arcélű és mindenhol egyéb más helyeken is kőkeményé váló figura lesz, mint a példaképe a Vladislav Tabicska.
Ezzel nem vitatkozom, bár én azt az óriási Clark Kent Superman átalakulást nem látom, de benne van, amit mondasz, abszolút. Mondtak olyat is, hogy van egyfajta svejki vetülete ennek a figurának. Szerinted mire gondoltak?
Hát arra, hogy a cseh irodalomban a Hašeknak a svejk figurája az beszarás, az egy alap. Ezt még akartam is volna mondani, köszönöm, hogy ezt felhoztad, hogy Menzelnek könnyű volt egy tragikomédiát, egy vígjátékot készíteni egy ilyen háborús, feszített, rossz helyzetben, ami valójában egy baromi nagy dráma is lehetett volna, illetve a vége ugye tragédia, egy drámai helyzet, úgy, hogy már az emberek, az olvasók, illetve hát a Schweiket is megfilmesítették, ismerik a Csetlő Botló katona történetét. Nem egy vékony könyv a Schweik, és végig viszi az első világháború kirobbanásától kezdve, egészen odáig, és aztán ugye a Hasek nem bírja befejezni a regényt, ez egy befejezetlen, ez zseniális, meg így is zseniális mű, hát egészen addig, hogy a Schweiket frontról frontra, tiszti szolgálati pucerájságtól a nem tudom meddig viszi a konyhai szolgálat, tehát állandóan berúg, stb. Tehát már nekik volt eleve egy olyan alakjuk, ami be sem áll a szája, mint nekünk, és állandóan balhéba keveredik. Na most ilyen a Grimasz is, csak ő kicsit olyan hallgatagabb, és belül befele dolgozz el a dolgot, nem nagyon sikerül, ezért van ez a öngyilkossági kísérlet. Ja, és az még, akkor én visszakérdezek, hogy látod a halál motívumát a filmben úgy, hogy először ő meg akarja ölni magát, és utána őt meg is ölik. És a kettő közötti különbség érdekes elemzésre ad okot. Talán.
Érdekes. Az egyik, én azt gondolom, hogy nagyon sok minden vezet ahhoz az öngyilkossághoz. Tehát te azt mondod, hogy a orvos által diagnosztizált korai magömlés, én azt mondom, hogy a fasizmus, a bürokrácia és a családi semmittevés együttes nyomása helyeződik ugye a főszereplő vállára. És a másik pedig egy kis ember, aki hirtelen valami nagy dolgot vihet véghez. Tehát a két dolog különböző, a két dolog viszont nem elválasztható egymástól.
Ez mint egy alkotói elem, és ugye ilyeneket te is foglalkozol, azért kérdezem, hogy ha van egy történeted, ami jó, és elkezded átvinni filmre, átdolgozni, és már összerakod a forgatókönyvi részt is a kollégával, és akkor látod, hogy ide bele kell tenni egy zenés betétet, majd itt kell lenni egy szerelmi szálnak, itt pedig jelenjen meg a halál. Tehát itt a Menzel kétféle módon jeleníti meg a konkrét halál, tehát a főhősnek a halálát, tehát ez a Milos Grimasz, mint a kétszer lenne lehetőség, hogy meghaljon. Másodikra végül is sikerül.
Igen, és vajon melyik halála az igazi, vagy a valóságosabb, vagy melyik halálnak van értelme?
Hát én emlékszem, hogy néztem ezt a filmet először, és ott lelőtte egy német katona, ugye az a feladata a Milosnak, hogy értsék a hallgatók, ha nem látták volna a sztorit, hogy partizánok, ellenállók megbízzák, hogy arra fog elhaladni, és nem is áll meg az állomáson, csak áthalad egy hatalmas lőszerszállítmány vagy vonatkonvoj, egy baromi hosszú, és vannak ezek a ilyen technikai hidak a vasútállomásokon, ahol felszerelnek lámpákat, híradós eszközöket, de ott van egy följáró rész, onnan dobja rá az egyik vagonra, a tetejére, és ez egy időzített cucc, megmutatják neki, hogy kell használni, és akkor rádobja, és akkor elhagyja mondjuk az állomást, mert rég távol es, akkor robban az egész, és mivel lőszer szállított, minden fölrobban. És ezt végre is hajtja, és amikor ott ledobja, az egyik ablakból van egy ilyen hátsó ablak, ahol ugye benyitunk a vagonba, ott egy géppuskás így kinéz, mikor távolodik, és látja, hogy valamit ott csinált a fickó, de szerintem számára nem egyértelmű, hogy hát mit, valamit dobott, de mit dobott le, egy virágot, vagy egy csomagot, vagy mit, és azonnal lelövi. Úgy lekasszálja egy rövid sorozatta, mint a húzat. És ott a Milosnak annyi kampó meghal. Ez engem tök megdöbbentett. Tehát én mindenre arra számítottam, hogy végül is megerősödve, hátrahagyva a korai magömlés bánatát, bele zuhanva abba, hogy most már egy igazi nagy, klassz, érett nővel is lefeküdt, kitanult mindent a tapicskától, ugye a vasúti szakma szempontjából és a erotika, a nőkkel való bánásmód szempontjából, és valószínűleg már tervezte az esküvőjét, hogy a másával összeházasodnak. De nem így lett.
Nem, ez a háború értelmetlenségéről szól. Tehát, hogy egyszerűen a kisember ugyanúgy megdöglik ebben, mint a nagyember, és lehet, hogy a kisember az még nagyobb csapást tud bevinni, mint a nagyember, nem is biztos, hogy ez a kisember egyébként felfogja a háború borzalmát. Kicsit úgy éreztem, mint kertész sorstalanságában, ahogy a gyerek nézegeti a szép náci egyenruhákat, a gyönyörű szervezettséget, ennek az egésznek a szépségét, és közben nem veszi észre, hogy a szörnyűségét, vagy idő telik el, amíg rájön, hogy valójában ez egy szörnyűség, és mennyire érdekes egy tiszta, hogy te azt úgy fogalmaztál, hogy ez egy tiszta figura, ugye a sorstalanságban is egy tiszta gyermeki képet látsz. Amikor gyerekkorodban még nem egyértelmű, hogy mi rossz és mi jó, hanem minden érdekes, minden új. És aztán rájössz, hogy ez rossz. Szóval valahol egy ilyen ártatlanság elvesztése, egy felnővés történet ez a dolog, és hát az a tragédia, hogy mikor ez a figura felnő, gyakorlatilag már meg is hal. És ezt szeretnék neked még két érdekességet mondani, illetve hát a hallgatóknak, hogy van egy érdekes rész, amikor Milost így ironikusan megkoronázzák, ugye ott a vasutas sapka által, tehát beavatják, egy ilyen beavató szertartáson vesz részt. Ehhez egy Liszt Ferenc zeneművet vág alá Menzel, ami hát így megdobogtatja a szívünket, és hogy mondjak még egy magyar vonatkozást, a Carbon Fools zenekar, amit én nagyon szeretek, és régen Fehér Balázs énekelt benne, volt egy videóklipje pár éve, aminek az volt a címe, hogy Csehszlovákián diszkó. Én ezt a nagyjáték filmembe bele is tettem ezt a dalt, és hát, hogy más nem mondjak, az egyik jelenetben hát ilyen menceli viszonyok vannak, ilyen vasúti egyenruha, és nőknek a fenekére pecsételnek. És azt hiszem még a refrénben így van egy kiállás, és be is mondják, hogy Jirzsi Menzel.
Igen, a múlt héten volt itt nálunk Esztergomban a Carbon Fools, és nekem a kedvenc Carbon Fools száma a Csehszlovákián diszkó, úgyhogy itt ebben megegyezünk simán. Most akkor a pecsételés, a fenék pecsételés jelenetre térjünk rá. Én ugye előbb azt mondtam, hogy térjünk ki egy pár perc erejéig. Szerinted ez inkább erotikus, inkább művészi, vagy itt Menzel megint csak megtréfál minket, és előhozza belőlünk a művészieskedésre hajlamos, de valójában szexista állatot. Mi most tapicska forgalmista vagyunk, vagy Milos Grimasz, mint nézők?
Hát azt gondolom, hogy egy kicsit milosok vagyunk, mert nem biztos, hogy magunktól eszünkbe jutott volna, hogy egy női testet arra használjunk, ami gyakorlatilag a papírlapra használnánk, tehát valahol találkozik a hivatali bürokrácia és a szexualitás. Tehát ez a jelenet, ez attól is nagyon jó, hogy szimbolikus. Tehát két különböző szféra találkozik, ahogy a Milos életében is két szféra találkozik. Ugye a felnövéséhez szükséges a szexualitás, és szükséges a szakmájának a megtanulása. És mindezt ugye a háború húzza keresztül, vagy a háború vet ennek véget, gyakorlatilag hőssé kell válnia, és a hőssége egyben a halálát is jelenti.
Illetve nekem az még ide tartozik, nagyon tetszik, hogy ha jól olvasom itt a stámlistában, mert hát ezt még csak nem jegyeztem meg, hogy a Zdenka nevű hölgynek az anyja ugye föl akarja jelenteni az egész pereputyot, az állomást, a vasutakat, mindent, hogy mi az, hogy az ő lányának a feneke meg a combja végig van pecsételve, és viszi különböző bizottságok elé, és ez egy ilyen aranyos kis csinos hölgy, kis szoknyába, és ott mindenki előtt így fölhúzza, talán még bugyi sincs rajta, ezt ugye akkor már nem mutatja a rendező szemérmesen, vagy álszemérmesen, és mindenkinek mutatja, hogy nézzék meg, hát nem borzasztó? Micsoda dúvad erkőstelenség, és akkor ezek a vénséges, vén pápaszemes öreg urak egész közel mennek, megnézik, szinte megszagolják, ilyen utoljára a Kopasz Kutya című filmben van, amikor egy csaj tetoválnak, és akkor ott valamelyik hölgy megkérdezi a egyik Hobo Bluesben taktól, te figyelj, most ezt nézed, vagy szagolod? És ezek az öreg urak se tudták eldönteni, valószínűleg mind a kettőt nagyon élvezték, majd közlik, hogy ja, ők ebben, ennek megítélésében nem kompetensek, tegyük hozzá, lehet, hogy azért, mert impotensek már ahhoz, hogy eldöntsék erkölcsileg, vagy akár férfiúként, hogy hát ilyet nem csinálunk, de a hölgy mondta, hogy ő ezt hagyta, ő nem erőszak hatására, benne volt a buliban. És a nő, az anyja, az meg viszi sorba a csajt mindenhova. Tehát ha addig nem lett volna ez köztudott ez a botrányos jelenet, akkor ott város szerte, vagy falu szerte, ez mindenki megtudta. És akkor itt Bence azt mondja, hogy nézzétek meg, hát ilyenek vagytok. Ti vagytok azok, akik itt bambulják ezt a lepecsételt fenekű csajt, és nézitek, és nem meritek bevállalni. Nekem ez valami ilyesmi. Egy picit ránk pirít.
Tetszik. Én azt gondolom, hogy hát nem azt mondom, hogy kiveséztük, mert nyilván többet lehetne beszélni, és lehet, hogy még később majd a sörgyári paplicsóról is egy kicsit dumálunk majd egyszer, ha unatkozol vásárolj mosómedvét, és hát én azt gondolom, hogy tegyük el magunkat a következő alkalomra, hogyha benned nem ragad több ezzel kapcsolatban, és örülök, hogy egy kicsit foglalkoztunk Jerzy Menzellel, és majd foglalkozhatunk egy kicsit egyébként Milos Forman-nal is, mert hát nem akarok különbséget tenni a két rendező között, mert mind a kettő óriási formátum, hozzám egy kicsit Forman közelebb állt, és én megmondom őszintén, ott nagyon megrendültem, mert még vártam Formantól jó pár filmet. Menzellnél meg azt érzem, hogy igazából tényleg, ahogy a Szabó István fogalmazott, egy korszak lezárult. Tehát már nem lesz több Menzel film, és nagyon jó lenne, hogyha a legfiatalabb generáció is tudná azt, hogy mi az a cseh új hullám, és remélem nem csak tőlünk, majd máshonnan is megtudják, de hogyha már miattunk vagy azért, mert ezt az adást most épp hallgatja valaki, ezért újra nézi a szigorúan ellenőrzött vonatokat, én nagyon boldog vagyok.
Hány pontot adsz?
Hát ilyenkor az ember nehezen tud tíznél rosszabbat adni, mert egy alapfilmről van szó, de talán lehetne tíznél rosszabbat adni akkor, hogyha a film az nagyon megöregedett volna, de ez itt nem áll fent, úgyhogy én megadnám ezt a 10 pontot Menzel úrnak.
A 2020 filmod össze egyik hagyományos eleme az, hogy a két fickó, aki kibeszéli a filmeket, az néha bizony tök ugyanazt gondolja, de egymástól függetlenül. Azok a jó podcast adások, én legalábbis így látom, ahol van egy kis vita, egy kis ellenpontozás. De most nem tudjuk megoldani. Én is azt látom, hogy Menzelnek ez a filmje iszonyúan klasszikus, nagyon korszerű a mai napig, Menzel a kortársunk, szegény ugye 2020. szeptember 5-én hunyt el, ezt talán most még nem mondtuk, és nagyon nagy szükség lenne rá. A említetted Forment, ez nagyon jó, hogy bejött ő is a képbe. Nekem Forment például mindig egy nyugati gondolkodású és ilyen komponáló alkotó volt, Menzel viszont mindig itt maradt mellettünk, közöttünk, és mindig tudta, hogy miről gondolkodunk itt Közép-Kelet-Európába. Hát akkor én is 10-et adok.
Akkor következőleg találkozunk. És a szolgálati közlemény esetleg még egyszer?
Én nem bánom. Tehát, hogyha valaki nagyon szeretné újra nézni korábbi adásainkat, az megtalálja ilyen néven, hogy 2020 filmod össze a YouTube-on, megtalálja Spotify-on, Apple Podcast-en. Lájkoljatok, dislájkoljatok, kommenteljetek a Facebookon minket, az Instagramon. Anyavállalatunk weboldal címe könyvkultúra.kelló.hu. Itt van egy olyan arrovat, hogy Bibliopod. Ott az összes eddigi adásunk szintén visszanézhető, és ha valaki hosszabban szeretne üzenni nekünk, alkalma van az e-mail címünkön, ami nem más ékezet nélkül, persze 2020 filmodüsszeja@gmail.com.